eljutottunk oda, hogy hogy keletkezik egy jó gondolat, egy nagy gondolat. A következő az, hogy kell bátorság ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. Ez is nagyon fontos. Bátorság kell ahhoz, hogy megcsináljuk. A bátorságot megint honnan tudjuk meríteni, hogy érjük el a félelemmentességet, minden félelem, egzisztenciális félelem, hogy a gyerekemet elüti egy autóbusz, hogy a édesanyámnak baja lesz, akkor természetesen a családnak az anyagi dolgai, stb. Ha belegondolunk, minden a halál félelmünkre vezethető vissza. Minden oda torkolik, egy ilyen tölcsér az elmúlás miatti félelemre vezethető vissza. Atyával beszélgettünk, hogy ugye gondoljunk az elhunytak a temetésekre. Hát kit siratunk? Hát neki jó, hát a jó Istennél van. Mi magunkat siratjuk, mert félünk, valamiféle félelem is bennünk van. Ki az, aki megszabadította az emberiséget ettől a félelemtől a emberi történelem folyamán? Egy valaki volt. Nem tudta, ezt nem tudta megcsinálni se Buddha, se Mohamed, senki az ég egy adt a világon. Ugye Leninékről meg ne is beszéljünk, mert sajnos ők is vallást alakítottak. Na, hát az Úr Jézus Krisztus a feltámadással, ha mélyen átgondoljuk, átéljük, bele tudjuk élni magunkat napi imádsággal, akkor megint azt fogjuk érezni, megy ki belőlünk a félelem. Sok nagy dolog született így, jött az ötlet, kreativitás, és jött a bátorság, megvalósítás. Például így indult a szívsebészet. Ez 114 évvel ezelőtt. Frankfurtban volt egy csetepaté, egy kocsmában, valami nő is volt benne. Egy Wilhelm Justus nevű fiatalember pucolt az üldözői elől, utolérték a parkba, és szíven szúrták. Hát akkor járőröztek a parkba, péntek este volt, hétvége bevitték a klinikára 114 évvel ezelőtt, és megállapították, szívszúrás, meg fog halni, azért, mert az akkori orvosi dogma az volt, hogy a szívhez nem lehet hozzányúlni sebésznek. Nem csak a sebekhez, bármilyen, az egy olyan szer volt, sebész pápák, mint a bírót professzori műtétek vannak róla elnevezve, most is alkalmazzák a műtéteit, bírót egy, bírót kettő, hasi sebészetben, ez ki volt jelentve. Hát, és nem is nyúlták hozzá, ott vergődött ez a szegény fiatalember, eltelt a péntek este, eltelt az egész szombati nap, és nem halt meg. Mindenki ott várta, hogy meghaljon. Eltelt a vasárnap, akkor se halt meg. És eljött a hétfő reggel, amikor is kipihenve, tele ötlettel és kreativitással megérkezett a kis bátorsággal a klinika vezetője, egy bizonyos Rem professzor, és látta, hogy itt van ez a fiatal ember, kéken, alig lélegezve, alig szívdobogással, de még él. És megtudta, megérintette. És volt mersze bátran lépni. Fölnyitotta a málkast, kimert belőle 2 liter vért, és ott látta a jobb pitvaron azt a sebet, ugye az egy vénás keringés van a jobb pitvarban, alacsonyabb nyomás, ezért nem halt meg nyilván. Rátette az ujját, és alatta összeöltötte, mint ahogy a nagymamák a göngyölt húst, és így indult el a szívsebészet 114 évvel ezelőtt tulajdonképpen. Tehát kellett egy ötlet, és kellett egy bátorság megcsinálni. Magam is megtapasztaltam, egészen fura példát mondok, ugye így lesznek a pici csodák, amik megvalósulnak általunk. Ezeket nagyon szeretjük. Persze szeretjük a természet feletti csodákat is, és nagyon várjuk, de az nem rajtunk függ. Ugye a csoda az, amikor van jelentősége, meg van neki rendkívülisége. Az, hogy a fakír fölemelkedik 2 méterre a földtől, utána ráugrik egy szöges deszkára, ez mondjuk rendkívüli, de sok jelentősége nincsen. De hogyha valami jelentősége is van, akkor már az egy kicsit elgondolkoztató, csodaszámba megy. Például az én nagynéném, az a részeg orosz katonákat, bújtatták a lányokat, amikor bejöttek az oroszok, ott Mosonmagyaróváron, azt egy pici kis néni volt, 150 centis, és akkor a részeg gépfegyveres orosz katonákat egy keresztel kiüldözte a pincéből. Na ez aztán ennek volt rendkívülisége, meg jelentősége is, mert békén hagyták ugye ezeket a hölgyeket. Az valóban egy csoda volt a Jóisten által, az a kereszt által. De hát sok csoda van az életünkben. Egy olyan jó, kicsit humoros csoda. 10 évvel ezelőtt Szentgálenbe tartottam előadást, és egyszerűen jöttek a diák, és éreztem, hogy elfogyott az angolom. Most se vagyok jó ebbe annyira, de akkor még nagyon gyengén ment, és elfelejtettem. És jön a következő dia, és nem fogom tudni mondani a szöveget, és én ott Szentgálenbe beégek, hát ez szörnyű. És jött a dia, hát fohászkodtam a Jóistenhez, hogy segítsél, és egyszer csak kialudt a villany. Kialudt a villany. Teltek múltak a másodpercek, és jött, érzem, hogy jön vissza, akkor meg felkapcsolódott, és mondtam tovább az előadást. Hát én ezt természet fölöttinek értem meg, sok közöm nem volt. Na de volt olyan az, amihez volt. Például a János kórházban dolgoztam, mielőtt idejöttem Miskolcra 2009-ben. Ott nekem egy cudar ilyen kommunista főnökségem volt, Havas Szófiával az élen, úgyhogy elgondolhatják. Tehát az a lényeg, hogy 155 művészeti alkotást raktunk ki a kórházban, ott a nagy épületben. Szép művészek önként ajánlották. És a 155-ből 21-ben volt keresztény motivum. Nem is mindbe keresztény volt, amiben ószövetségű. És ez a hölgy ugye egy évig nem is járt oda, nem tudta, de egyszer csak valamiért oda keveredett, valami kitüntetést adott át valamelyik professzornak, és látta, hogy ott vannak ezek a keresztény képek, amiben ilyen volt, hogy Teréz anya, mondjuk Nobel-díjas ápoló mondata is egy kép róla. Nem tetszett neki, és le akarta velem vetetni. És írt egy levelet, itt később meg is van, nem érdekes, azonnal távolítsam el a vallásos témájú képeket, mert sérti a nem hívő embereket. Nem sértette, mindenkinek a közmegelégedésére voltak ott azok a képek, jó volt belenézni, ki volt a medjugorjai szűzanya képe is, vagy a Teréz anya idézetet olvasni. Hát, és azt egyből láttam, hogy na egy biztos, hogy én nem fogom levenni ezeket a képeket. Tehát engem innen vagy kirúgnak, de a képek maradni fognak, vagy ha kirúgnak, akkor természetesen nem vagyok már a kórház dolgozó, de én képtelenség, hogy én, aki oly fontosnak tartom a tanúságtételt, levegyem ezeket a képeket. És hát elkezdtem imádkozni, hogy mit csináljak. Jöttek a gondolatok, amit mondtam, hogy hogy lesz kreatív ötlete az embernek, hogy a régi emlékek jönnek, ugye, megérinti a belső világomat, felidézem, igenis, jöttek a régi emlékek, és gimnáziumban a 70-es években, amikor hosszú hajunk volt nekem egy igazgatóm, aki azt csinálta, hogy ment a szünetbe, és ha jött egy hosszú hajú fiú, azt így elkapta a haját, és egyenest levitte a fodrászhoz. És ott, igaz, ő kifizette a fodrászdíját, tehát így volt ez, és levágatta a haját neki. Mindig bujkáltunk ez elől az igazgató elől a szünetekben, hogyha szólták, hogy jön a, nem tudom, mondtuk a nevét, és akkor hosszú vagyunk, fiúk el. És rájöttem, hogy hát itt van a megoldás. És jött szembe az igazgatóság, vagy az igazgató, én is mindig hopp, elbújtam. Beugrottam egy fa mögé, akkor egy udvaron, akkor egy kapuajba, a orvosgyűléseken, mindig egy oszlop mögé álltam, meg aztán volt, hogy nem is mentem el, ugye hiányoztam igazolatlanul. Na végül így kibekkeltem a 2009-es évet, még végül kiírták itt a miskolci állást, és nagy örömmel pályáztam meg, úgyhogy ez is benne volt, hogy én ide kerültem. Ugye lejövök ide Miskolcra 2009. decemberében, december 10-e vagy 15-e körül, mi várt engem ott a kórház aulájában, egy nagy Betlehem. Na, hát örültem neki, jó van, helyemen vagyok, itt nem fognak üldözni, de azért csinyán kell ezekkel a dolgokkal is bánni. Szóval az emberi lélek az rendkívüli módon érzékeny, minden irányban, de hogy miért nem szabad haragudni Havas Szófiára? Miért mondja az Úr Jézus azt, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessenek? Mit tudott ő az agyunkról? Hát biztos, hogy ő volt a legjobb agysebész, vagy neurológus, aki élt valaha a Földön, mert mindent tudott, mindenben ő volt a legjobb. Ugye? Ezt tudjuk. Csak esetleg próbálunk közelíteni hozzá, mert most már egy kicsit megismerve az agy működését, de távolról se teljesen ismerve, valahogy ám az úgy van, hogy az agyunk, az is ám egy ugyanolyan kivitelező szerv, mint a lábunk, nyelvünk, kezünk, csak egy magasabb szinten van organizálva. És rárakódnak a genetikai öröklődés szüleink, és rárakódnak a tanultak, hogy hol nevelkedtünk, hol szocializálódtunk, és ezek mind-mind beépülnek ugye az agyunkba. Jön az, hogy örököljük édesanyánktól, hogy kicsit aggódós volt, vagy édesapánktól, hogy mindig jókedvű volt. Ezek még mind-mind öröklő dolgok. Plusz, amilyen környezetben felnőttünk. De! Akkor mit kapunk a Jóistentől? Hát mit kapunk a Jóistentől? Mitől leszünk mi emberi személyek? Attól, hogy kapunk szabad akaratot. Attól, hogy kapunk szabad akaratot, hogy megbocsássunk. Attól, hogy kapunk szabad akaratot, hogy szeressünk. És ez hol van? Ennek hol van a manifestációja? Nem az agyban van. Ez a lényeg. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat a legmagasabb szinten az agyunk közvetíti, mint kivitelező szerv, de nem ott valósul meg. A kómás beteg tud szeretetet adni, tud szeretetet kiváltani, és tud szeretetet elfogadni, nincs agyműködése. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog. Van még valami az agyunkon túl, úgy mondjuk talán szellemvilágunk, szellemvilágunk, ahol megvalósul a Krisztussal való kapcsolatunk. És tetszik tudni, hogy jöttem én erre rá? Úgyhogy 4 napja volt ez a szörnyű, tragikus esemény itt Miskolcon, amikor ez a fiatal, kedves rendőr fejbe lőtte magát. 4 napja volt, igaz? És pont hozzánk hozták be. És én sokat beszélgettem a családdal, és ez egy teljesen békés, nyugodt, református, vallásos, rendes család. És semmiféle probléma nem volt ebbe a családba. Egy kedves, aranyos lánytestvérrel, tényleg, szóval bármelyikünk lehetett volna itt. Hát hogy történt? Nem volt szerelmi csalódás, nem volt semmiféle, a fiú is egy hívő lélek volt. Hát miért lövi fejbe magát? Azért, mert karambolozott, de nem történt senkinek semmi baja. Ráadásul egy fárasztó ügyelet után volt. Na, milyen megrendített engem? Sokat beszélgettem velük, megpróbáltam megnyugtatni, és megpróbáltam logikus gondolatokat találni arra, hogy elmagyarázzam, hogy a gyermekük üdvözülhet ettől. Azért, és azt próbáltam elmondani nekik, hogy ő a szabad akaratából ezt nem tette volna. És a Jóisten azt nézi, hogy én a szabad akaratomból mit teszek. Nem azt nézi, hogy szenvedek, vagy kapok egy agyrázkódást, megindulhatott egy kis vérzés neki ott, vagy van valami biokémiai zavara az agyi sejtjeimnek, vagy van egy olyan neveltetésem, amivel olyan pszichés motivumokat öröklök, hogy azt mondom, hogy én lophatok. Ugye Borsodban ez nem nehéz probléma, igaz? Na de ezt ők mind beszámítja, hát ez nem a szabad akarat. Tehát ezért mondja azt, ha agykutatói szemmel nézzük ezt a dolgot, ezért meri azt mondani az Úr Jézus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessenek. Mert ő tudta, hogy ez így működik az emberi agy. Tehát az agyunk is csak egy kivitelező szerv. Fantasztikusan, magasan organizált kivitelező szerv. Közelébe se jön hozzá a kezünk, mert de valahogy úgy van, hogy van egy sofőr, igaz? És van a fedélzeti kompjúter abba, nem tudom milyen csoda autóba, meg vannak a kerekei. Igaz? De attól, hogy a fedélzeti kompjúter elromlik, attól még a sofőr szeretne menni avval az autóval szabad döntéséből, de nem tud. Attól, hogy kidurran a kereke, hát valahogy tud menni, kicsit nehézkesen. De ha a fedélzeti kompjúter elmúlik, akkor semmi nincs. Nincs üzemanyagadagolás, nincsen gyújtás, semmi. Kész. Ott úgy, ahogy van, bedöglik az autó. Tehát valahogy így tudnám ezt hasonlítani. És ezért olyan fontos, hogy ne ítéljünk, és ezért mondja azt az Úr Jézus valószínű a kereszten, mert ő tudta ezt is, hogy bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, hogy mit cselekszenek, mert valóban nem biztos, hogy tudták, hogy mit cselekszenek. Nem tudták, hogy Isten fiát feszítik meg, mert olyan környezetben voltak, hogy állandóan ezt a nevelést, ezt kapták. Tehát iszonyatosan kell vigyázni az ítélettel. Úgyhogy mióta ezt tudom, nem haragszom, ha vagy szót. Azért, mert a harag és az, hogy az ellenségeimet én megtapasztaltam, ellenségeimet elkezdem gyűlölgetni, az engem, az olyan, mintha magamat lövöldözném, és engem fog befalazni végül. Én azért próbáltam erre rávilágítani, mert ha ilyen aspektusból nézzük, akkor talán könnyebben elfogadjuk, mert amit azért a beigazolódik olyan logikus gondolkodással, azt úgy könnyebb elfogadni ezt a fajta személyes megtapasztalást.